a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Tizenhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ellenzéki politika helyett ellenállási politika következik, hangsúlyozta a Fidesz elnöke a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktáborban mondott beszédében. Orbán Viktor szerint, akik tavasszal a változás mellett szavaztak, nem hiszem, hogy a bizalommal való visszaélésre szavaztak volna, mondta. A többségük jóhiszemű volt, kevesebb kormányzati hibát és több gazdasági eredményt vártak, fogalmazott. Hozzátette, a vereség után mindig önkritikusan kell nézni a világot, de erre most nem sok idő maradt, mert Magyarországon veszélybe került a szabadság. Ezért egy önkritikára épülő ellenzéki politika helyett most ellenállási politikára kell váltani, jelentette ki a Fidesz elnöke. A Tisza egy új önkényuralmi rendszert akar és kezd kiépíteni, fogalmazott. Összegzése szerint ez az új hatalom agresszív, erőszakos és visszaél az erejével. Orbán Viktor a Magyarországon kiépülő politikai rendszert a venezuelai történésekhez hasonlította, amelyről azt mondta, sajátos elege a kommunista gondolkodásnak, a politikai önkénynek és a gazdasági elnyomásnak. Az Exim Bank tevékenységét érintő 4 ügyben tesz feljelentést ismeretlen tettes ellen a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Az ügyletek összértéke meghaladja az 1000 milliárd forintot, áll a közleményükben. A minisztérium átvilágítás során azonosította 4 ügyletet, amely további hatósági vizsgálatot indokol. Az Exim Bank 100%-ban állami tulajdoni intézmény, feladata elsősorban az, hogy elősegítse a magyar vállalkozások nemzetközi terjeszkedését. A bank átvilágítása során kiderült, hogy több esetben gyanús körülmények között helyezett ki hatalmas összegeket. 20 évre visszamenőleg vizsgálják a vagyonosodást a politikai felsővezetők esetében, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, a jelenlegi, immár 10 éves vagyonnyilatkozati rendszer teljesen komolytalan, nem képes válaszolni azon egyszerű kérdésre, hogyan tehettek szert mesés vagyonokra politikusok, miniszterek és államtitkárok a fizetésükből. Az a cél, hogy a NAV erős jogosítványokat kapjon, és kockázatelemzéssel bele tudjon nézni az adott politikus és vele egy háztartásban élő adataiba. Elmondta, az intézkedés mintegy 1000 embert érintene. Hozzátette, azt is tervezik, hogy akik most lettek képviselők vagy miniszterek, azok is vizsgálhatóak legyenek 2 év elteltével. Kiemelte, sürgetik a pénzügyminisztert, hogy a javaslatot minél előbb be tudja terjeszteni. Várhatóan az augusztus 31-i ülésén dönthet az országgyűlés a független közmédia testület tagjairól, közölte Radnai Márk, az országgyűlés művelődési bizottságának alelnöke a testület ülésén. Radnai Márk a média tanács elnökének és tagjainak megválasztásával kapcsolatban elmondta, a 7 tagból álló testületbe 3 tagot a kormánypárti, 3-at az ellenzéki képviselőcsoportok jelölhetnek, az elnöki tisztség pedig pályázat útján tölthető be. A művelődési bizottság kéri majd fel a képviselőcsoportokat a jelölt állításra, amelynek határideje augusztus 23-a lesz. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és véradás szervező partnere, a Magyar Vörös Kereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. A közlemény szerint a betegellátáshoz napi 1600-1800 véradó kell, azonban jelenleg ettől elmarad a véradók száma, ezért, mint írják, minden véradásnak kiemelt jelentősége van. Vért adni minden egészséges 18 és 65 év közötti, legalább 50 kg testsúlyú felnőtt tud. A két szervezet arra kér mindenkit, hogy aki teheti, ne halogassa a véradást, keresse fel a számára elérhető véradási lehetőségek egyikét. Sport. Későbbi egyelőre ismeretlen időpontban rendezik meg a labdarúgó NB egy 3. fordulójának rangadóját, a Ferencváros győri vendégjátékát, a bajnoki címvédő Eto otthonában. A halasztást nem a két csapat nemzetközi kupa szereplése indokolja, hanem a fővárosi alakulat augusztus 8-ára meghirdetett felkészülési mérkőzése, amelyen a 15-szörös Bajnokok Ligája győztes Real Madridot fogadja a Grupama Arénában. Végül az időjárásról. Napos idő várható, keleten képződő komoly felhőkkel. Legfeljebb az északkeleti határszélre sodródhat be egy-egy gyenge csapadékgóc, másutt száraz idő lesz. A délire, délnyugatira forduló szelet a nyugati harmadban élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között várható. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
A zene mesterei. Korszakalkotó egyéniségek a zene világában.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Kónya Éva vagyok. A zene mestereiben a Prognózis együttes frontembereként ismerté vált Vörös István pályafutását ismerhetik meg egy korábban rögzített beszélgetésünk és dalai alapján.
1981 a Prognózis megalakulása. Élethelyzet, akkor éppen katonaságból szereltél le, ha jól tudom.
Igen.
Hogy jött ez a prognózisos dolog? Hogyan találkoztatok a fiúkkal?
Így van, katonaságnál elkezdtünk zenélni néhányan. Szerencsém volt, mert nem az akkor futó aktuális slágereket kellett játszani, hanem már rögtön a saját dalaimat próbálhattam ki a zenekarral. Így építőtáborokban és különböző rendezvényeken koncerteztünk, és akkora volt a siker, hogy mi is elcsodálkoztunk. Így hát átmentettük úgymond azt a hangulatot és azt a sikert a leszerelésem utáni időre is, és rögtön megalakult a Prognózis 1981. február 24-én, ha jól emlékszem. Már kiegészülve Jankai Bélával. Ez már tehát nem a hadirok volt, hanem ez már a Prognózis volt. Elkezdtünk próbálni Budaörsön egy faházikóban, márciusban még volt olyan is, hogy esett a hó, majd szétfagytunk, de mi csak nyomtunk, és készültük a Rock Reflektor megmérettetésre.
Ez egy tehetségkutató verseny
volt. És sikerünk volt, közönség rögtön megérezte a lelkesedést, a mondani akarást, és hát persze azt a hangulatot és azt az energiát, ami a színpadról áradt. Rögtön utána jött a Dorogi Rock Fesztivál 40 ezer ember előtt, és akkor elindultak a kisebb-nagyobb koncertek, fesztiválokon, és egyszer csak elérkeztünk az első kislemezhez, ez a Hajsza közben, és a Nyári éjszakák című kislemezhez, mely azóta is koncertjeim örökzöld darabja, hiszen a közönség szereti, és ezért mindig műsoron tartom.
Megjártam már a hava kutyát, ismersz is talán. Sajnálom, csak élni szeretnék.
Minek tulajdonítod a kezdeti nagy sikereket? Nagyon hamar besoroltak titeket a New Wave vagy új hullám stílusú zenekarok közé. Ugyanakkor én egy kicsit úgy érzem, hogy ez inkább rock zene.
Mindent megpróbálnak kategorizálni, és bizonyos skatujákba belegyömöszölni. Ez egész pontosan úgy volt, hogy a prognózis megalakulása után inkább ilyen hagyományos ős rockot kezdtünk el játszani, hogy így mondjam, tehát ilyen kicsit volt korálos, ilyen P-mobilos, tehát az a világ. És akkor a hanglemezgyártó egyik márkamenedzser, a Wilper Timre behívott, és sőt mutatott külföldi zenéket is, hogy valami újat kellene kitalálni, mert szép jó ez a fajta rockzene, de hát ilyen már van, és hát így csak egyek lesztek a sorból. Amúgy pedig fel lehet frissíteni, és haladni kellene a korral. Ezt meg is fogadtam, lévén tudtam, hogy akkor jutunk el lemezhez, hogyha nem ellenkezek, hanem egyrészt elfogadom, és főleg azért, mert igaza volt. És ezt a mai napig köszönöm neki, hiszen utána áthangszereltük, ugye, mert akkoriban még Jankai Béla is szerves része volt a zenekarnak, és azért az ő zenei ötletei sokat számítottak. Ennek egyik alapdala volt a Hajsza közben, mert az a rock műsor volt, ugye. Amik már később születtek, már a kőhegyeken érződik, hogy az már nem sorolható be abba a hard rock vagy ős rock stílusban, amiről az előbb beszéltem. Mondta, hogy valami olyasmi szövegeket kellene írni, ami ezzel a prognózis szóval kapcsolatba hozható, és rögtön előjött előjelek, hiszen a prognózis nem csak időjárás jelentést jelent, hanem jelenti jóslatot, előrejelzést és a többi. Szövegeket is egy részét átírtam, újakat csináltam, és hát már is elérkezett az első nagy lemez, az Előjelek album. Ezen a lemezen véleményem szerint, meg hát a közönség szerint is nagyon jó kis dalok sikerettek. Egy baj volt csupán, hogy a hangzás az nagyon idegen volt tőlünk. Először bementünk egy stúdióba, ott mindenki magyarázott, mondták, nem értek rá, siettek, kapkodtak. A végeredmény egy borzasztó hangzás, jó dalokkal. És sajnos ez az első pillanat meghatározta a későbbi pályámat is, hiszen a lemezeim hangzásával erős kételjeim vannak, és nem tudtak a dalok úgy megmutatkozni, ahogy azt megérdemelték volna. Éppen ezért Hallgass, ha jót akarsz címmel, ugye kétértelmű a cím, mind a két értelmét vállalom, válogatásalbum jelenik meg rövidesen, melyen egy vadonatúj dal lesz, ez az Engedj be a jóba, stílszerűen, és a többi pedig a korábban megjelent albumokból válogattam, és érdekes módon egyetlen egy dal az, amelyhez hozzá se kellett nyúlni, mert az úgy tökéletes, ahogy volt, ez a Érte csír az ég, az igen, az egy tökéletes mű. Azt a dalt így gondoltam, így hallottam belül, amikor annak idején ezt megírtam. Most ezeket újra kevertük, hozzájátszottunk új hangszereket, a mostani zenekarommal természetesen, és úgy hozzuk szín ezeket a régebbi dalokat, ahogy már akkor is kellett volna. Ugye eltelt sok-sok év, sok koncerttanulság, a fülünk is fejlődött, technika is fejlődött, és így kerül majd 18 dal, mely egy gyűjtés a korábbi dalokból, és ahogy mondottam, egy vadonatúj szerepel rajta.
Napfény egy végtelen nyáron át játszott velünk parton. Követtük, míg ránk borult az alkony. Árnyat adnak egymásnak a fák. Az éjszaka nézd, komor sötétre vált. Zuhant a földre. Ennyi volt, most érted, hú. ha könnyed. A napfényt hozó reggel éve vált, csak játszott velünk egy végtelen nyáron át.
Zenemesterei. 84-ben jelent meg ez az említett előjelek album. Említetted, hogy nehézségek voltak a stúdió munkával. Ez minek tudható? Egyszerűen nem voltak toppon az akkori emberek, vagy...
Mást akartak kihozni belőle. Kiadták nekik a lemezgyárból, hogy ne azt a hagyományos hangzást csináltok, hanem ilyen. Akkoriban volt divatban a Durán Durán, meg a Kedzse Gugu, meg ilyenek, amik maguk stílusában jó. Az csak hát én engem nehezen lehetne mondjuk a Limálhoz hasonlítani, stílusban sem, meg egyébként sem. Meg hát nem is akartunk olyat. És akkor megpróbáltak erővel hatni rám, például egy kis történet, a hallgatók mindig szeretik az ilyet, hogy keveréssel zajlott a nagylemeznek, például a Hajsza közbent keverték, és mondtam, hogy hát több gitárt kellene adni, mert hát nem szól, hát ez egy rockos dal, hisz ahogy említettem, ez még a rock műsornak a része volt, de nem kell az, meg stb. És addig-addig feszítették a húrt, Béla is ott volt persze, de ő a feljátszó helyiségben elzongorázgatott. Egyedül én voltam három emberrel szemben. Addig még az asztalra csaptam, és azt mondtam, már pedig én vagyok a szerző, és ezt így kell csinálni. Rögtön a zenei rendező felpattant, kiszaladt, dult, fult, visszajött, fellökte, azt mondja, ne, ha így akarod, legyen úgy. Hát mondom, azért ennyire nem kellene. Na, ilyen hangulat volt, meg akartak szó szerint erőszakolni, és hát ennek lett az a kételyes, felemás eredménye, amelyet előjelek lemeznek nevezünk, és amelyet azért sokan szeretnek a dalok miatt. És hát most tartozom a dalaimnak, a fiatal tínédzser koromnak és a hosszú-hosszú éveknek azzal, hogy mennyit álmodoztam ezekről a dalokról, lelkesedtem, ú, de jó, megírtam a szöveget, rengeteget dolgoztam rajta. És hát 90%-ban minden egyes dalnak a végső kialakításának a végén, ahogy megszólalt, hát csak úgy legyítettem, hát jó, hát most... Na most elmúlt ez az idő. Más embert nem engedek a keverőpulthoz. Azóta persze én is megtanultam valamennyire ezt a szakmát, ugye hát nem csoda ennyi év alatt azért, ha valaki rendszeresen foglalkozik vele, azért valami csak ragad rá, de azért meg kell említsem társamat a zenekarból, Tóth Attilát, aki a hangmérnöke is ennek a új projektnek, melyről már az imént beszéltem, a Hallgass, ha jót akarsz című albumnak.
Örökké
Zenemesterei. Szent István Rádió.
Még vissza egy kicsit a 80-as években. 86-ban jött az igazán nagy áttörés, és siker a Tele van a város szerelemmel. Ez hogyan született ez a dal, és szerinted miért lett ez hirtelen nagy népszerűséget hozó dal?
Akkoriban a levegőben volt az a tempó, az a soft punk, mert hát úgy kategorizálhatjuk, ugye, a Tele van a város szerelemmel. A szövegét megírtam, életből merítvém, úgy mindig könnyű, hogyha onnan tudunk meríteni. A hangszerelés hamar összejött, hát hogy miért lett híres? Hajsza közben miért? Ugye, az azért lett híres, mert szavaztunk a dalra. Nem engedtük el a kezét, mint ahogy láthatjátok. Most se engedtem el még a korábbi gyerekeimnek a kezét, mert még mindig ápolgatom őket, és nem nyugszom addig, amíg nem tudnak kellően kibontakozni. Tehát nem az volt, hogy vagy játsza a rádió, vagy nem játsza. hanem szavaztunk, mentünk vidékre koncertezni, írtuk a kis levelező lapokat, hogy hajca közben első helyre, ez a legjobb, akkor bal kézzel, akkor mindenféle hülyeséget, ott egy postaláda, állj meg, bedobtuk közben koncerteken, bemondtam, hogy szavazzatok meg, és a közönség is szavazott, nagy sikerű bulik voltak szerte az országban, és lényeg az, hogy akkoriban még ez számított valamit, mert érkeztek a levelek, és ezért az ifjúsági magazin slágerlistáján, amely minden csütörtök este 7-kor hangzott el, ott a beérkező szavazatok alapján hónapokig az első volt a hajca közben. Hozzáteszem zárójelben, hogy megérdemelten is, hiszen a mai napig állja a sarat, és ha nem játszok, akkor követeli a közönség. Tehát mindig így rá kellett segíteni egy kicsit. Különben senkit nem buzdítok a fiatal zenekarok közül, hogy ezt próbálják utánozni, csak a pénzt dobnák ki az ablakon, mert ma már hiába szavaznának bármire, ez az ötlet nem működik. Mi még kőkorszaki eszközökkel dolgoztunk, ma már az van, hogy mondjuk a YouTube-on valami fortélyos trükkel beírják, hogy meghallgatták 300 000-en, sőt, most hallottam valahogy 5 millióan, na hát persze. Csak hát mi még kőkorszakos eszközökkel éltünk, ma meg már, akik ott vannak a tűz közelben, tudják, hogy kell így felkelteni az érdeklődés bizonyos dalokra. Na hát ez különben mindig így működött, tele van a város. Ott pedig Erdős Papa a kulcsfigura, Erdős Péter, aki nem ismerné, ő a hanglemezgyárnak volt a mindenható figurája, sokan gyűlölik, utálják, én megmaradok semlegesnek, már csak azért is, mert hizelgő volt számomra, hogy nagyon elismerte az én tehetségemet, és a dalokat is szerette, sőt, volt koncerten is. Azt azért hozzáteszem, olyan nagyon nem segített. Viszont megjelentette a lemezt, a Tele van a város szerelemmel, és ez hogy nem gyakran elhangzott a rádióban. Későbbiekben már nem volt ilyen szerencsém, ezért is van az, hogy sokaknak, akiknek esetleg a kedvence, vagy kedvenc énekese, gitárosa, szerzője voltam, elfeledtek ideiglenesen is, mert hát nem tudtam kidugni a fejemet mondjuk a 90-es években ebben a mérhetetlen zűrzavaros média világban, de azért igyekeztem, és azért akkor ugye még volt a kábel tévé korszaka, kábel rádiók, és a többi, sok-sok-sok ilyen kis rádió, végigjártam. A nagy helyekre, nagy rádiókban, nagy előkelő tévéműsorokba azóta se sikerült bejutnom, sőt, még annak idején, még a 80-as években is, amikor volt a Zenebutik, amely értékmérő volt tulajdonképpen, mert hát aki megjelent a Zenebutikba, az a közönség úgy gondolta, hogy akkor oda se sikerült. Nemrégen találkoztam az előddel, akivel különben jó viszonyban vagyok, ő azt mondta, hogy Pista, hogy mondhatsz ilyet, hát voltál te nálam. Ja, persze. Igen. Tehát és ez a része, ez a úgymond underground, mert fogalmazunk így, meg az, hogy én örök életemben árral szemben úsztam, és széllel szembe haladtam, ez azóta is tart, most meg még nehezebb ez a dolog. Ma már ez a műfaj, amit mi csináltunk, ez a halálán van. Se hordozó, ugye? A CD az szinte megszűnt, ezek a letöltősdik, abból filléreket kapnak a zenészek. Koncertszervezés, a nagy fesztiválok mind ugyanazok szervezik, ugyanazokkal. Ez így működik. Le van osztva, le van zsugázva. Úgy, ahogy az Engedj be a Jóba című dalban, az első verszakában éneklem, ugye, hogy akarjuk, uram, engedj be a jóba, nekünk csak morzsa jut mindig a padlóra szórva. Pörög ez a verkli, keverik a zsugát, szegény kicsi haver, ilyen ez a világ. Na, ilyen világban élünk, itt kell valahogy aklimatizálódni, megkeresni az utunkat, és én azzal boldog vagyok, hogy azt csinálhatom, amit szeretek. Nagyszerű zenekarom van, egyike vagyok azoknak, és ezt mondjuk nem én mondom, hanem akár itt a Petőfi csarnoknak a szervezőit is meg lehet kérdezni, hogy egyike vagyok azoknak, aki még be tudja hozni a közönséget, akire eljön a közönség, és miért jön el az a közönség. Meg sikerült az elmúlt 30 évben hitelesnek maradnom, mert még ma is ugyanazzal a lelkesedéssel készülök a koncertekre, válogatom a dalokat, írom a szövegeket. Én nem kezdtem el inkább a munkahelyet ügyeskedni, lehet, hogy kellett volna, csak hát ez nem az én profilom. Ez a másik, tehát koncertesdi is eléggé elvékonyodott, nem csak nálunk, országosan. Nehéz az ügy.
Itt van az első napsugár, kibújt a felhők alul. A felhúzott redőnyök árnya mögül, vidámabb zene szól. A kávéházak teraszán ülünk és napozunk. kibontott hajjal, kamaszos bájjal, de jó, hogy itt vagyunk. Itt van a tavasz, és ott jön a nyár, egy kis derű a szívemen. Mert megmozdult itt bent már valami, tán egy kis szerelem, csak egy kis szerelem, jól jönne már. Jó jönne már nekem. Piros a lámpa a kocsi során, lehúzott ablakon egy lány figyel. Igéző szemek, egy fél mosoly, mindenki életre kell. Itt van a tavasz, és ott jön a nyár, egy kis derű a szívemen. Most megfestült végre már valami, tán egy kis szerelem, csak egy kis szerelem.
Térjünk még vissza a prognózis sikereihez. Ott nagyon a siker csúcsán egyszer csak abba hagytátok.
Igen.
És te külön utakon kezdtél eljárni. Mi történt akkor? Miért érezted úgy, hogy egyedül kell tovább folytatnod?
A prognózis a Piknik Klub korszak vége felé volt. Akkor egyszer csak, ugye én voltam a szervezője a zenekarnak, meg a menedzsere is. Zeneszerző, szövegíró, hangszerelésben akkor a Béla sokat segített, azt ne felejtsük el. És azóta is sokat segít nekem, és neki elévülhetetlen érdemei vannak például az Előjelek stúdió létrehozásában is. De belefáradtam, már akkor azt mondtam, hogy a szélmalom harcba, a ügyintézésben, a menedzserész nem az én világom. Meg tudom csinálni, mint ez bizonyítja az a korszak, és már azért csak kivertem a hanglemezgyártóból 3 lemezt, jártam a nyakukra, vittem, de abba belefáradtam, és akkor a új korszak indult, akkor érkezett a lakodalmi rock, és akkor abban már nem volt kedvem részt venni, a zenekar formációja is megváltozott, és akkor gondoltam, kimegyek külföldre vendéglátózni, és sok-sok dalt írtam, készültem a visszatérésemre, és tulajdonképpen 1991-től az a Vörös István és a Prognózis nevű formáció, az már az én szólópályám volt. Az, hogy Prognózis, azt azért tartottam meg kizárólag, mert akkor ugye még a nevemet annyira nem ismerték, akkor az volt, hogy a Prognózis énekese, ugye. Mai napig különben elég visszás számomra ez a dolog, ez az egész, hogy úgy mondjam, prognózis sorsdi, el is mondanám miért, ugye, én nekem ez a egyik legszebb korszakom. Nekem napsütötte volt a 80-as évek, mert mindig arra emlékszem, hogy lelkesen mentünk, koncerteztünk, a lemezek is megjelentek. Nem úgy haladt a dolog, ahogy szerettem volna, de meg a lemezek megszólalásra se volt az igazi, de azért csak jól éreztük magunkat, mint megvadult csikók, rohangáltunk végig az országon, és ez nagyon szép volt. De ez a korszak 1988-ban véget ért. azok a dalok, melyekről itt beszélünk, a Hajsza közben, Tele van a város szerelme, stb. Ezek a dalok az én nagy gyerekeim, csak azt szoktam mondani, egy más anyától. Ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk nekem azóta sok-sok-sok, mondjuk 15 gyerekem született dalok, lemezek formájában, nehezebb korban születtek, és nincs akkor a szerencséjük, hogy észrevegyék, hogy kidugja a fejét, ahogy Erdős papa mondta, ő így fogalmazott, meg fogjátok bánni, mondta. Ha én nem leszek, akkor annyi lesz a gaz, hogy a kisvirág nem fogja kidugni a fejét. És nagyon igaza volt. Hát mikor jelenne már a mai világban egy ízlemez, ugye? Vagy sorolhatnám? Nem.
Felhőket kergetünk, álmokat hajszolunk, nyughatatlan a szívünk. Szerelmes útvesztőkön, végtelen vágyunkon át repülünk. Megsúgtad százszor, hogy szeretsz, s jó velem, de te soha sem érzed azt, hogy ugyanúgy akarlak én is, és hogy ugyanúgy érzek. Volt csak álmunk, ezernyi vágyunk,
zenemesterei.
A zenemesterei.
tehát elindult a Vörös István és a Prognózis is utána.
Igen. Én nem is azt szoktam mondani, hogy prognózis dalok, azok ugyanúgy az én dalaim, csak a prognózis korszak dalai, melyben, és ezt is tegyük hozzá, Bélának, Jankai Bélának nagy szerepe volt. Hiszen nem egy dal az ő ötlete alapján született. Lejátszott nekem például egy olyat, hogy mondjuk a kőhegyek, ugye, táp táp tép 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 hú, mondom, de jó ez Béla. És akkor ebből én megírtam a dalt, megírtam rá azt a szöveget, amely ahhoz a hangulathoz a legjobb. És ez azért ez azóta is megmaradt, hogy a dalaimat, hogyha valaki meghallgatja, gondolja át, hogy vajon az a szöveg, ami született arra a zenére, meg arra a hangszerelésre, az vajon az a kettő vagy három összhangban van-e? És ha megvizsgálja, akkor rá fog jönni, hogy erre a zenére, erre a hangulatra csak ilyen szöveget lehetett írni. Tehát ez a hármas, a hangszerelés, a zene és a szöveg, ezek egy szép, egységes gömböt alkotnak. Ez fontos, mert gyakran hallunk olyan dolgokat, hogy van egy zene, és akkor valamit ráerőszakolnak, valami szöveget. Ezt a közönség nem érti, csak hát hát olyan annyira nem tetszik, vagy érted. Ezer éve mondják, tartalom és forma egyben legyen. Számomra akkor kerek valami.
És mi születik meg előbb, a dallam és a hangszerelés, vagy a szöveg, és utána arra próbál zenét írni?
Nem tartom jónak azt, bár biztos vannak kivételek, hogy elkészült szövegre zenét írni, mégpedig azért nem, mert a elkészült szöveg, ide adják, na, írjál rá valamit. Az első ötlete egy zenésznek, aki zenét tanult és ismeri a stílusokat, hogy már meglévő ötletét próbálja ráerőltetni a szövegre. Tehát nem az van, hogy a szöveg hangulata majd meghatározza a zenét. Előfordult már másoknál ilyen is. Volt nálam is ilyen, például a Tele van a vár a szerelemmel lemezen volt a Árnyak mindenütt. Annak előbb volt meg a szövege, és arra írtam a zenét. De ez kivétel. Nálam mindig fordítva van, előbb a zene, utána meghangszerelem, és mikor már kész a dal szinte, akkor megírom rá szöveget. És így érthető is, hogy olyan szöveget írok rá, ami arra a zenére való.
Országban összezárva négy bolond zenész.
A zenemesterei.
Mik az újabb tervek? Most mondtad már, hogy remixek készülnek a régi dalokból egy újabb albumválogatás.
Nem feltétlenül remixek, tehát arra nagyon vigyázok, hogy a dal hangulata megmaradjon. Egyedül a Hajsza közben remix, hogy úgy mondjam, ott egy kicsit elrugaszkodtam. De úgy érzem, akkor is a dalnak a hangulata megmaradt, és valamennyire rugalmasnak kell lenni. Mi se ugyanazt az alföldi papucsot, meg szimacshatyrot hordjuk az oldalunkon, mint annak idején. Az nagyon szép volt, meg jó volt akkoriban, meg ahhoz a korszakhoz az jól passzolt, de hát változtak az idők, már mi is változtunk, annyi élmény ért, sokat tanultunk, rengeteg tanulságot levontunk, hogy nem szabad annyira ragaszkodni, hogy az a jó, ami annak idején volt, meg így barátkozni kell, nyitottnak kell lenni a dolgok iránt, hisz a világ is mindig úgy épült, hogy nem ugyanazt hajkuráztuk és szajkóztuk és csináltuk nap mint nap, hanem voltak bátrak, akik kiléptek. Persze a másik végletbe se szabad esni, hogy valaki úgy csinál zenéket, hogy leül, aztán gombokat nyomkod össze-vissza, és főleg azért nem jó ez, mert hogy már akkor ügyeskedéssel próbál valamit, mert ki akarja spórolni a munkát, a zenetanulást, a hangszeren való gyakorlást, a napi órákat, az évek, évtizedek munkáját, még ha jót sikerül is neki esetleg csinálni, ezt lehet érezni. Csodálkoznak, hogy egy-két év eltelik, és akkor már se tudjuk, hogy ki volt ez, meg ki volt az, akiknek esetleg nagyszerű hangjuk van, meg szépen éneklik a külföldi dalokat, mint karaoke, de ők nekik ehhez semmi közük, ehhez a műfajhoz. Szóval a mi részünk az egy megvalósítás. Itt nem kell énekelni se. Hát mi a obó énekel? Nem énekel. És mond olyat, amire oda kapjuk a fejünket? Mond olyat. Hát ez nem arról szól, hogy ki, hogy énekel. Itt megint ködösítés van, ugye? Ez egy üzleti trükk. Meg már megfigyeled a szövegeket, már a szövegekben sincs. Jó szöveget írni, oda már kell művészi hajlam, oda kell ihlet, figyelni kell a világot, antennáknak mindig élesítve kell, hogy legyenek. És akkor most ilyen gyárszerűen akarják, ugye, mint a Orwelli. Ez a zenei Orwell, ami most elkezdődött már. Van, aki írják a dalokat, leül, két akkord, énekel rá valami csat, profi, mert megtanulta. Ugye. Jön valaki, gyárt rá valamilyen kis ilyen sablon szöveget, kész, hoznak-e valakit, akinek jó hangja van, reklámja megvan a tévében, rádióban, és köztük volna tehetség, aki alkotna, és tudna mondani valamit, volna imidzse, mert anélkül otthon kell énekelgetni a kádba Máté Pétert, meg angol dalokat. Ők meg nem tudnak kibontakozni, mert nem hagynak neki teret. És akkor hozzáteszem azért, hogy ott sem úgy működik, hogy a kisfiatal bemegy, és azt mondja, hogy én szeretném énekelni például a Vörös Pisti dalát. Ezt tudom, mert ketten is indultak a ismerősök közül, és ő nem, azt nem kérjük. Nagyon nagy szerencsénk, hogy létezik az internet, mert ha az nem volna, akkor már. De az internet világában, a Facebookon, itt is most rögtön megragadom az alkalmat, Facebook, ugye menjen rá gyorsan mindenki, Vörös István oldalára, ott mindig jönnek a újabbnál újabb klippek, a dalok, stb. És esetleg még a honlapom is ott fellelhető, vörösistván.hu.
Beszéljünk egy kicsit a mostani csapatról, akikkel együtt zenélsz.
Fontos. Említettem Tóth Attilát, ő a billentyűs, aki a stúdióban a hangmérnök is egyben, és nagyon jól tudunk együtt dolgozni. énekel Szalóki Anett, meg vokálozik, meg ütőhangszereken nagyon ügyes, ugyanakkor még a színpadi megjelenése is. Tehát egy nagyon üde színfolt a produkcióban. Szétán Zoli basszusgitározik, Horváth Robi dobol, ő a legrégebbi, ő már 2000-től van velem, és Knizner Tamás, ő a legfiatalabb, és egy éve került a zenekarhoz. Fantasztikusan nagy tehetség. Nagyon jó ötletek, furfangos gitározás, nem merül ki abba, hogy jár az ujjam másodpercenként 2000-rel, hanem dallamokat játszik, és ugyanakkor minden technika megadatott neki, és ugyanakkor meg szerintem jó kezekben van, mert próbálom terelgetni, hogy ne ragadjon ősel a Satriani-nál meg a Steve Vai-nál, akik a maguk stílusában hatalmas géniuszok, de hát azért már csak elmúlt ott is 20 év, és új utak felé kellene törni, megőrizve természetesen a régi értékeket. Kíváncsi volnék, mert most az autóban Jimi Hendrixet hallgattam, kíváncsi volnék, hogy Jimi Hendrix most mit játszana. Biztos vagyok benne, hogy nem ugyanazt, de ugyanúgy megmaradna Hendrixnek, de azért már egy kicsit más volna. Mint hogy, hát persze, akkor már ezt nem hagyhatom ki, mint hogy én is ugyanaz vagyok, aki voltam 1982-ben, 3-ban, csak már egy későbbi kiadás, ugye, és sok-sok tanúsággal. És ezt azért nem kell elfelejteni, hogy ugyanaz az ember, de azért mégis más. Hát mindannyian így vagyunk.
Olyan pasas leszek, amilyet szeretnék. Nem tudhatod.
Kedves hallgatóink, a zenemestereiben Vörös István pályafutását ismerhették meg. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. A szerkesztőt, Kónya Évát hallották.
A zenemestereit hallották.